Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. A Muzsikál az Erdő rendezvényt a Mátrában június 29-től július 7-ig tartják meg. Idén is megnyílt a Szépirodalmi Herbárium a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeum a kertjében. Új termelői piacot adtak át Tiszaeszláron. A Nyíregyházi Egyetemen tartott könyvbemutatót György László közgazdász, szakpolitikus. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. Immár 21. alkalommal szervezik meg a Mátrában a június 29-től július 7-ig tartó erdei zenei és művészeti eseménysorozatot, a Muzsikál az Erdőt, melynek célja a környezetkultúra terjesztése, és hogy a látogatók közelebb kerüljenek az erdőhöz és a művészetekhez. Minden nap lesznek klasszikus népzenei és világzenei koncertek, erdei séták és ismeretterjesztő előadások, valamint gyermekprogramok. Matúz Viktóriát, az alapítvány titkárát kérdezzük.
Röpülnek az évek, tavaly jubiláltunk, 20. alkalom, most pedig a 21. a Hírösvárosban kezdődött Kecskeméten. Májusban, most pedig már 29-től 7-ig itt a Mátra ad otthont ennek. Nézzük akkor egy kicsit a visszapillantót, és nézzük a jelent.
Valóban, szinte hihetetlen a számunkra is, hogy az idei már a Muzsikál az Erdő 21. évada, amely május 11-12-én Kecskemét térségében és Lakitelek Tőserdőn vette kezdetét. Ez egy nagyon kellemes hétvégi családi programként valósult meg. Nagyon sok kisgyermekes családot láthattunk az erdőben, sokak rácsodálkoznak arra, hogy Kecskemét térségében a Nyíri erdő milyen szép erdei helyszínt rejteget.
Június 29-ét említettem, és július 7-ét említettem záráshoz, és akkor kezdjük itt, hogy 29-én startol erre, és majd itt Gyöngyösnek is van egy jelentős állomása. Nézzük meg, hogy milyen programokkal kedveskedtek az érdeklődőknek 29-től 7-éig.
Valóban a hagyományos szervezési elveknek megfelelően 9 nap, 9 különböző helyszínről jelentkezünk. A rendezvénysorozat első etapja a nógrádi helyszíneket járja végig, a második etapja pedig a Gyöngyös közeli Heves megyei helyszíneket érinti. A hagyományos szervezési elveket mindenhol megtapasztalhatják, hiszen lesznek klasszikus népzenei, világzenei és jazzkoncertek, néptáncbemutatók is. Minden helyszínen lesz szakvezetéses erdei séta, hiszen a Muzsikál az Erdőnek a két fő eleme a zene és az erdő. És ezeket az erdei szakvezetéses sétákat a rendezvény főszervezője, Szabó Lajos erdőmérnök mindig úgy időzíti, úgy szervezi az adott napokon, hogy legyen a közönségnek ideje egy kicsit áthangolódni az erdő ritmusára, megpihenni, átvenni ezt a természetes közeget. És miután ez megtörtént, a koncertek, programok is egy lecsendesedettebb, nyugodtabb lélekben találják majd a közönség tagjait. A 29-i rendezvénynap a nyitó rendezvényünk Szurdokpüspökiben. Hogy csak néhányat említsünk a helyszínek közül, a közkedvelt Salgótarján Eresztvény, Mátra Verebély Szentkút Nemzeti Kegyhelyünk, Mátra Keresztes, Tar, Gyöngyös Solymos, Parádfürdő, amelyet talán azért érdemes kiemelni, hiszen az idei Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésének programjaként ahhoz csatlakozva szerveződik ez a nap. Szombaton a zárás előtt pedig Gyöngyöspata nagyparlag, majd pedig idén a Muzsikál az Erdő zárónapja Gyöngyöshöz kötődik, hiszen Sástón valósul majd meg.
Idén is megnyílt a Szépirodalmi Herbárium a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeum a kertjében. Akik a hétvégén ellátogatnak a kulturális intézménybe, nem csak a gyönyörű kertet tekinthetik meg, hanem a múzeumok éjszakája programsorozat kínálatába is bekapcsolódhatnak. Nyíri Péter igazgatót hallják.
Nekünk van egy nem sajátos, szerintem szükséges egyenletünk, mégpedig az, hogy mi a teremtésvédelemről, a teremtett világvédelméről beszélünk, és azon belül pedig, a természeten belül az embervédelméről kell beszélnünk, és mivel mi a tapasztalataink alapján és a történelmi tapasztalataink alapján is érvényesnek véljük azt a gondolatot, hogy nyelvében él a nemzet, és hogy az egyén és a közösség a maga szellemi voltát leginkább az anyanyelvén keresztül tudja kibontakoztatni, és a nemzeti kultúráján keresztül. Ezért az anyanyelv védelem valójában az egyénnek és a közösségnek, a nemzeti közösségnek a védelme is, és így tartozik bele a teremtésvédelembe. A Kazinczy Ferenc Múzeummal együtt jó kínálattal készülünk, és akkor egyébként már zajlik majd a Foci Európa bajnokság is. Azért is fontos ez, mert idén éppen ezért vélhetően, meg az olimpia miatt a futball és általában a sport a témája a múzeumok éjszakájának. Most ehhez görcsösen nem tud mindenki ragaszkodni, a Magyar Nyelv Múzeuma megközelítheti a témát a sportnyelv és egyebek által, de ez a központi téma. És aztán pedig jön a Déri Né Fesztivál. Idén is az lesz, hogy a gyermekprogramok helyszíne a Déri Né Fesztiválon belül a Magyar Nyelv Múzeuma, illetőleg a Kazinczy kert 3 napos gyermekprogramnak a helyszíne, és megrendezzük a Varázskert kis játékunkat, letélkedőnket, kalandozásunkat a Kazinczy kertben, ezt a múzeumok éjszakájára időzítjük vélhetően, és aztán pedig augusztusban jön az országos ifjúsági anyanyelvi tábor, amikor is több mint egy héten keresztül közel 50 kárpát-medencei fiatal itt táborozik, vetélkedőkön, előadásokon vesznek részt, és hát helyszíne a Magyar Nyelv Múzeuma minden esztendőben a Zempléni Fesztiválnak egy-egy irodalmi estel. Most ez a gerince a mi programkínálatunknak, de természetesen még lehetnek közben egyéb programok, előadások, érkezhet nagyon sok csoport, akikre esetleg nem is számítunk, de nagyon örülünk nekik. Úgyhogy miközben megvannak a programok, a közben a legfőbb feladat a főszezonban az, hogy várjuk a látogatókat, akik igen nagy számban érkeznek, és a nagyon na sok látogató kér állatvezetést és múzeumpedagógiai foglalkozást is. Ez azért fontos, mert hogyha ide eljön egy csoport, ez a tapasztalat, akkor nem egy órán keresztül vannak itt, hanem olykor 3-4 óra hosszán keresztül. És ez a legnagyobb öröm, mert hát a múzeumnak mégiscsak a gyűjtésen, feldolgozáson, bemutatáson túl az az elsődleges feladata, hogy önmagát a kiállításaival, vagy a mi esetünkben a Kazinczy kerttel együtt bemutassa.
Új termelői piacot adtak át a napokban Tiszaeszláron. A 100 millió forintos beruházásról Vajda László polgármestert hallják.
Muszáj, hogy az agráriummal foglalkozzunk egy kicsit többet, és ebből szeretnénk kihozni a lehető legjobbat, ezért is próbálkoztunk. Ez a piac harmadik nekifutásra sikerült, csak ezt harmadszorra vittük át a lecet, de nem hagytunk neki békét 2019 óta, úgyhogy hál' Istennek megépült, és bízunk benne, hogy valóban egy szép közösségi tér lesz, és itt az emberek adják, veszik majd a felesleget. Az önkormányzatunknak is van közmunkaprogramja, nagyon sokat termelünk, nálunk is keletkeznek feleslegek, amit a községi konyha nem tud feldolgozni a napi főzés során. Eddig a készleteknek nagy részét, a felesleget kiosztottuk, eladtuk, barteroztunk, cseréltünk, hát most megpróbáljuk majd itt helyben is valamennyit értékesíteni.
Most pedig Vinnai Győzőt, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Itt lehet beszélgetni, itt meg lehet beszélni az élet nagy és kis dolgait, és valójában a magyar termékeknek csinál reklámot, ha mondhatom ezt, egy ilyen termelői piac. Tiszaeszlár nagyon jó pályázott, vidékfejlesztési pályázatból a maximális 100 millió forintot nyert el, és kitűnően sikerült ez a termelői piac. Nem beszélve arról, hogy Tiszaeszlár környékén a földeket megművelik, nagyon szorgalmas gazdák vannak, nagyon jó kocsistanya van, Mangalica telep, és ez azt mutatja, hogy Tiszaeszlár és a vidék élni akar, jó itt élni, és ez erősíti a mi identitásunkat, ide kötődésünket a szülőföldhöz.
a Nyíregyházi Egyetemen tartott könyvbemutatót György László közgazdász, szakpolitikus. A Középosztály forradalma című könyv inspirációt kíván nyújtani a fiatalabb és idősebb generációknak. Emellett a szerző szerint azt is cáfolja, hogy Magyarországon elvékonyodott volna a középosztály. A kormány biztos hangsúlyozta, 2011 és 2021 között közel 2 millió fővel bővült ez a csoport.
2 millió fővel bővült a középosztály 2011 és 2021 között. Most már csak az a kérdés, hogy mit tekintünk középosztálynak, kit tekintünk középosztálybelinek. A szociológusok azt mondják, hogy ez egy életstílus, életforma, és ide érthetőek azok a szegények is, akik középosztálybelinek szeretik érezni magukat, szeretik kihúzni magukat, és azok a gazdagok is, akik valamit még letesznek az asztalra, nem kényelmesedtek el. David Beckhamet szoktam példának felhozni, aki méhészkedik, rend és tisztaságmániás futballcsapatot szervez, ezért az arisztotelészi középosztály definíciónak megfelel, vagyis az az ember, aki az életében valamit felépített, ezért van veszíteni valója és van felelősségtudata, és a saját életét és a közösségének életét érintő döntéseket ezen felelősségtudatában hozza meg. És hogy ennek a négynek az unióját vesszük, tehát mindegyik igaz egy emberre, akkor Magyarországon 34,9%-ról 54,6%-ra bővült a középosztály, vagyis közel 2 millió fővel 2011 és 2021 között.
Tárlatvezetések, tűzugrás, zenés programok és kézműves foglalkozások is szerepelnek a Múzeumok Éjszakája programjában Szolnokon. Szalai Ferenc Szolnok polgármestere a nemrég átadott Várkapu Szolnoki Vártörténeti Látogatóközpontban tartott sajtótájékoztatón elmondta. 21 helyszínen várják az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakáján. Hozzátette, büszke arra, hogy a városban erősödik ez a program, amelyhez idén is csatlakozott Rákóczi Falva és Tiszaföldvár. Szombat este a regisztráló érdeklődők megtekinthetik a Városháza épületét, és megismerkedhetnek a történetével is a polgármester idegen vezetésével. Tapasztó Ildikó a Szolnoki Polgármesteri Hivatal kulturális, oktatási és sportosztályának vezetője elmondta. Sok intézmény csatlakozott a Múzeumok Éjszakája idei tematikájához, amely a foci EB miatt a gólpassz lett. Megemlítette, hogy a Múzeumok Éjszakája egybeesik a Szolnoki Tiszavirág Fesztivállal is. Kovács Ákos, a Reptár Szolnoki Repülőmúzeum ügyvezető igazgatója, a Tiszavirág Fesztivál főszervezője elmondta. Fényfestéssel dekorálják a repülőmúzeumban az indóház épületét, a fesztivál helyszínén lévő református templomot és a Várkapu látogatóközpont homlokzatát. Hozzátette, a Reptárban tárlatvezetéseket is tartanak, a pilóta pont a 4D mozi, a MiG-29 szimulátorpark, a 3D karika és a csúszópálya mellett katonai kiképzőpálya, valamint tematikus játszótér várja az érdeklődőket. Az eseményen kiosztott programfüzet szerint a szolnoki Abanovák Agóra kulturális központban a Jászfényszarúi művészterep kiállítását lehet megtekinteni. Lelki rezdülések címmel pedig Vágvölgyi Istvánné művésztanár alkotásaiból nyílik kiállítás. A Damjanich János Múzeumban és társintézményeiben, a Szolnoki Galériában és a Tabáni Tájházban kiállítások, tárlatvezetések, tűzugrás, koncertek, kézműves foglalkozások és gyerekprogramok is lesznek. A múzeum díszudvarán a Magyar Történelmi Íjász Alapítvány bemutatóját láthatják az érdeklődők, majd a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórusat koncertet, a vendég Bábel Klára hárfa művész lesz. A Várkapu Szolnoki Vártörténeti Látogatóközpontban tárlatvezetéssel, a kávézóban éjszakai társasjátékkal, a teraszon hangulatos zenével várják a látogatókat. A Versegi Ferenc könyvtárban előadás, belga est, középkori szabadulószoba, családi nyereményjáték és régi fotók mentése is szerepel a programok között. A könyvtár előtti Kossuth téren retro és ügyességi játékok, sport és tánc bemutatók lesznek. A Szolnoki Szigligeti Színházban a Tanulmány a nőkről című zenés darabot tekinthetik meg a regisztrálók. Regionális híreink végén az időjárásról. Csütörtökön túlnyomóan napos időre számíthatunk, kevés fátyol és gomoly felhővel, illetve kisebb koncentrációban szaharai por is lesz felettünk. Csapadék nem valószínű. Az északi a szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. A Zemplén térségében egy-egy viharos körüli lökés is lehet a reggeli órákban. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 26 és 36 fok között alakul. Az északkeleti és északnyugati tájakon mérhetjük a 30 fok alatti értékeket. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. június 19-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bércesi András. Adásunk tartalmából... Fontosnak tartja Miskolc főépítésze, hogy a közönség megismerje a Diósgyőri vár újjáépítésének részleteit. Eredményesnek értékelte a Mi Hazánk Mozgalom EGRI szervezete választási kampányát. Gazdag programkínálattal készül az EGRI Dobó István Vármúzeum a múzeumok éjszakájára. Ezek mai műsorunk főbb témái. Tartsanak velünk!
Kora esti hírmondó.
Szunyog László, Miskolc főépítésze szerint még nem tudni pontosan mikor, de el fog készülni az újjáépített Diósgyőri vár, és fontos lenne időben tájékoztatni a közvéleményt a megvalósuló munka hátteréről. Az építkezés pro és kontra viták keresztüzében áll, de ma már inkább azon kellene elgondolkodni, hogy miként ismerje meg a nagyközönség a 16. századi állapotokat idéző rekonstrukció szakmai elgondolásait. Szunyog Lászlót, Miskolc főépítészét hallják.
A véleményem az, hogy én nem a teljes kiépítésre mentem volna rá, mint ugye az elődöm által tervezett épület. Született egy döntés, hogy ezt a várat teljes egészében szeretnék kiépíteni. És erre meg is született a terv. Én ezt a tervet sok szempontból nem mindenben értettem egyet vele. Amikor főépítés lettem, akkor azt gondoltam, hogy bizonyos dolgokat ebből el kellene hagyni. Ennek a elhagyásával meg is próbálkoztunk, azért a többes számot mondom, mert ugye a főépítés önmagában semmiről sem dönt, én csak szakmai előkészítést végzek. Nem sikerült úgy mindenfajta egyéb okok miatt, az a döntés született, hogy ennek a várnak úgy kell megépülni, ahogy ez meg lett tervezve, úgyhogy ez az építkezés folyik. Amit én veszélyesnek tartok, az a különböző szempontoknak az összemosódása. Tehát az, hogy van egy teljesen jogos városlakói elvárás, hogy ő gondol valamit a várról, azt nem szabad összekeverni mondjuk a szakmai szempontokkal. És például, amikor azt mondják emberek, és mondom, én sem vagyok kivétel, én nekem is úgy volt Diózsiré vár, ahogy gyerekként láttam, ahogy megszoktam, hogy ez a vár, ez a 60-as évek felújítása. De az, hogy én nosztalgiával gondolok arra az állapotra, az nem jelenti azt, hogy ez szakmailag is ez az elfogadás. Tehát magyarul azzal kritizálni egy felújítás, hogy ez azért rossz, mert én nekem jobban tetszett, mert én ezt jobban szerettem, mert akkor megkérdezhetnénk a nagyszüleinket, akik meg még romosabb állapotban látták, akkor nem az volt esetleg az autentikusabb, amikor csak a négy torony állt ki a földből. Tehát én azt mondom, hogy ez egy veszélyes része, tehát hogy ezt nem szabad így összemosni. A másik dolog az, hogy amiért ugye most leginkább legtöbben támadják, a külső vár föl lett építve. És a külső vár fölépítése eltakarja a belső nagylarosféle lovagvárat. Ez tényleg így van, de azt kell tudni, hogy ez így volt. Tehát, hogy itt nem történt történelem hamisítás, amikor fölépítik a külső várat. Tehát, hogy azt mondom, hogy megint itt összekeveredik valami, hogy mondhatom azt, hogy nekem az nem tették, mondhatom azt, hogy én máshogy csináltam volna, de azt mondani, hogy a történelem hamisítás, hogy fölhúztuk, az nem igaz. És tulajdonképpen azt kell mondani, hogy nekem van kritikai észrevételem a várral kapcsolatosan, de alapvetően hát azért a vár történetet hozzátartozik az is, hogy ennek a társadalmasítása nem igazán sikerült. Tehát az emberek egy része ellenségesen áll ehhez a dologhoz, hogy lám elrontották a várunkat, de azt mondom, hogy egy kicsit jobban kellene az emberekkel ismertetni, hogy mi és miért folyik ott, hogy jobban megérték. Ettől még kritikát bárki mondta. A társadalmasítás azért is bosszantó egy kicsit, mert azért mégiscsak rengeteg állami pénz jön a vár felújítására, és azért az lenne a jó, hogyha, és ez minden projektre igaz, hogy az lenne a jó, hogyha minden jobban meg tudnánk szerettetni az emberekkel. Az oké, hogy mindig van egy általános hang, hogy hát ez semmi se jó, amit valakik csinálnak, de alapvetően, és mondom, mindent úgy mondom, hogy nem mindenben értek egyet ennek a várnak a felújításával, de ezek a nem mindenben, ezek elsősorban inkább szakmai észrevételek. Tehát főként azokon a dolgokon, ahol én úgy érdem, és most itt nem fog, azért nem fog példákat mondani, ahol én úgy érdem, hogy ez nem teljesen megalapozott, hogy az hiteles esetleg az a része, vagy valamelyik része a felújításnak. De ezért feleljen a tervező, meg feleljen az a hatóság, vagy az örökségvédelmi hatóság, amelyiket engedélyezte. Én azt gondolom, hogy azért csak a miénk, és ahogy megszokták a 60-as években, én nem tudom, én nyilván akkor még kisgyerek voltam, de a 60-as években vajon mekkora ellenállás, vagy mekkora lelkesedés kísérte az akkori kiépítést, ezt nem tudom. De gondolj bele, hogy annak idején vasbeton elemekkel egész tették ki a várat, de most mégis adta, hogy azt hírjuk vissza. Nem tudom, ez érdekes lenne, kíváncsi lennék rá, mert akkor hogy álltak hozzá az emberek.
Eredményesnek értékelte a Mi Hazánk Mozgalom EGRI szervezete választási kampányát. Bognár Ignác városi elnök, a párt képviselője, a kompenzációs listán jutott be a 14 fős testületbe.
Hát inkább megelégedettséget kell mutatnunk, elfogadnunk ezt az eredményt. Valóban volt olyan gondolatunk, hogy kicsit jobban szereplünk, de hát a anyagi hátterünk, a erős ellenfelek, a Fidesznek a abszolút győzelme, illetve a összefogott civileknek mondott egyesület, Egeri most egyesület, azért rendkívül nagy anyagi bázissal voltak velünk szemben. Mi ennyire voltunk képesek, abban bízunk, hogy akik most csak drukkoltak nekünk, az legközelebb majd ránk is fognak szavazni, és akkor előbb-utóbb megerősödik a városban is, a megyében már látványosan megerősödtünk, hiszen korábban nem volt, most 2 képviselőnk van, csak őt Európai Parlamentben is kijuttattunk egy képviselőt, tehát mindenképpen pozitívnak kell értékelnünk ezt a parlamenti választásokat.
Konkrét munkával kapcsolatban milyen elképzelések vannak?
Hát én 9 évig dolgoztam olyan közgyűlésben, hogy abszolút fideszes 2/3 többség volt. Olyan sok látványos eredményt nem tudtam elérni, de bízom benne, hogy ebben a ciklusban talán egy más összetételű a fideszes csapat is, hiszen új emberek, nem egy politikából élő emberekből álló lelkes, tisztességes csapat van, illetve hát a kompenzációs listáról meg tényleg nagyon sokfélék vagyunk, akik bekerültünk 4-en, de én bízom benne, hogy amit ígértünk bármelyiken a kampány alatt, mint egyéni képviselőjelöltek, azokat szerintem meg kell néznünk, és ami jó, azt véghez kell vinnünk, amire nyilván van fedezett keret, erő, akarat, én ezt mind támogatni fogom, úgyhogy bízom benne, hogy nem a frakciülésen fognak dönteni a közgyűlési eredményekről. 10 körzetben indítottunk képviselőjelölteket, ez kellett is. Ha bármelyik kötetet mi elhanyagoltuk volna, akkor most nem tudnánk beszélgetni itt, tehát mindenkinek meg kell köszönnem a munkáját, a lakótelep sokkal nehezebb volt a kertvárosban, meg többet kellett menni, nagyon összetett ez a városnak a szavazó bázisa. Meg kell köszönni nyilván a szavazóknak, mert mi hiába indulunk tizen, hogyha a szavazóknak nem írjuk az inger küszöbét. Én úgy gondolom, hogy a szavazatszámlálóink, mikor még a Jobbik szintjeiben, meg mi év szintjén voltunk, sokkal aktívabban jöttek. Most valahogy már csalódottabbak a politikára, nem szállnak rá még egy egész napos a mi oldalunkról se, illetve hát tudomásul kell vennünk, hogy a pártban csalódottak az emberek, főleg a mi oldalunkon, hiszen volt a Miép, tudjuk, mi lett vele. Volt a Jobbik, annak köszönhető, hogy mi most Mi Hazánkosok vagyunk, mert annak idején a Schneider Tamás, Torocki László elnöki eredmény nem úgy születik, akkor most nincs Mi Hazánk, hanem egy megújult, tiszta, radikális nemzeti Jobbikkal valószínűleg ennél jobb eredményt tudtunk volna elérni, akiket elhitettük, hogy a Jobbik az egy olyan megoldás, az, ami majd a országunkért, országunkat előre viszi, azok elfutottak a politikától. Ők már még egyszer nem akarnak ebben a csalódásban részesülni, tehát nagyon sokat ártott nekünk a Jobbiknek ez a párfordulása, a Vona Gábor, Mirkóczi Ádám, Schneider Tamás, sorolhatnánk a heves megyeieket, de hát országosan tettek.
Gazdag programkínálattal készül az Egri Dobó István Vármúzeum a múzeumok éjszakájára. Június 22-én 17 órától színdarabbal, borbemutatóval, történelmi játékokkal várják a látogatókat. Dr. Ringert Csaba igazgató szól a részletekről.
Ugye az idei esztendőben gólpassz a hívó szó a múzeumok éjszakáján, ezt országosan határozták meg, az Európa-bajnokság volt természetesen az ötletgazda ehhez. Mi úgy gondolkodunk ebben, hogy a múzeum egy csapat, és ebben a csapatban múzeológusok dolgoznak, akik mind annyian szeretnék megmutatni ezen az éjszakán, hogy az ő általuk életre keltett, életre hívott kiállításban ők mit látnak, és hát ezért múzeumi tárlatvezetésekkel várjuk elsősorban a látogatókat, de hát természetesen élményekben sem szeretnénk, hogyha szűkölködnek kültéri élményekben a program, úgyhogy már az egri kistőkés borászokkal korábban is együttműködtünk, és hát ezen az estén egy kicsit a bort, a cipóztóházban elkészülő péksüteményeket és sajtokat is bemutatjuk, úgyhogy a bor és a gasztronómia is jelen lesz az esti folyamán, illetve hát a hagyományőrző csapatok, akik eddig is mindig a Vármúzeumban szórakoztatják a közönséget. Nem maradhat el, azt gondolom, ezen az estén a Szent Iványi mágia gyújtása, a tűzsonglőrök mutatója és a táncház sem. És hogy ne felejtsem el elmondani, ugye a délelőtt folyamán, bár ez nem az éjszakához kapcsolódik, de az éjszaka ingyenesen látogatható lesz. Ugye 11 órakor megnyílik a 25. országos akvarell triennálénak a kiállítása a Ciffer Sándor galériában, amire ugyancsak szeretettel várjuk majd a hallgatókat. Ami el tudunk mondani, hogy 17 órától ingyenesen jöhetnek a várba, tehát a várba való belépés az ilyenkor ingyenes a múzeumok éjszakán egészen 23 óráig, és ott a programokról részletesen pedig az egrivár.hu oldalon lehet tájékozódni.
Egyházi híreink következnek.
Köszönt Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Ellenőrizetlen információk összeállítása, banális és hamis, de meggyőző beszédek ismételgetése, gyűlöletkeltő kiadványok hangoztatása nem az emberi történelmet szövi, hanem megfosztja az embert a méltóságától, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Az Ukrajnáról tartott békekonferenciára összegyűlt világvezetőkhöz fordulva a vatikáni államtitkár megismételte a pápa üzenetét, hogy az igazi, stabil és igazságos béke elérésének egyetlen eszköze az összes érintett fél közötti párbeszéd. a június 15-én és 16-án Svájcban tartott magas szintű ukrajnai békekonferencia záró plenáris ülésén Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkár megismételte a pápa meggyőződését, hogy az összes érintett fél közötti párbeszéd az egyetlen eszköz az igazi, stabil és igazságos béke megteremtéséhez. A vatikáni államtitkár megerősítette a Szentszék elkötelezettségét amellett, hogy fenntartsa a rendszeres kommunikációt az ukrán és orosz hatóságokkal, és segítséget nyújtson a lehetséges közvetítői kezdeményezésekhez. Pietro Parolin bíboros vezette a Szentszéki küldöttséget. A Szentszék küldöttsége megfigyelőként volt jelen a csúcs találkozón, elfogadva a svájci államszövetség elnökének és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek a közös meghívását. A Szentszék megerősítette jelenlétét és szándékát, hogy bármilyen módon segítse a diplomáciát és a humanitárius erőfeszítéseket, de megfigyelői státuszának megfelelően nem írta alá a csúcs találkozó záró közleményét. Parolin bíboros beszédében üdvözölte a kezdeményezést, amelyet szerinte Ukrajna gondosan előkészített, amely bár hatalmas erőfeszítéseket tesz az agresszióval szembeni védekezés érdekében, a diplomáciai fronton is folyamatosan dolgozik egy igazságos és tartós béke megteremtésén. A bíboros államtitkár kifejezte meggyőződését a háborút illetően. Döntő fontosságú, hogy továbbra is keressük a konfliktus jó szándékkal, bizalommal és kreativitással történő lezárásának módjait. Parolin bíboros emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa mindig ezt az üzenetet közvetíti, akinek felhívásai különösen a nemzetek vezetőihez azt hangsúlyozzák, hogy az egyetlen eszköz, amellyel a valódi stabil és igazságos béke elérhető, a párbeszéd az összes érintett fél között. A bíboros megjegyezte, hogy természetének megfelelően a Szentszék megfigyelőként vesz részt, külön figyelmet fordítva a nemzetközi jogtiszteletben tartására és a humanitárius kérdésekre. A nemzetközi jogtiszteletben tartását illetően megerősítette. Érvényben van az az alapelv, hogy az egyes országok szuverenitását és területük integritását tiszteletben kell tartani. A bíboros megerősítette a Szentszék elkötelezettségét az ukrán és orosz hatóságokkal való rendszeres kommunikáció fenntartása mellett. Továbbra is készen áll a Szentszék arra, hogy segítse a lehetséges közvetítői kezdeményezések végrehajtását, amelyek mindenfél számára elfogadhatóak és az érintettek javát szolgálják. Ugyanakkor a Szentszék arra ösztönzi az országokat és a nemzetközi közösség többi tagját, hogy kutassák fel a segítségnyújtás és a közvetítés megkönnyítésének módját, legyen az humanitárius vagy politikai jellegű. Parolin bíboros végül hangsúlyozta, Ferenc pápa nevében szeretném megerősíteni személyes közelségét a meggyötört ukrán néphez és megingathatatlan elkötelezettségét a béke mellett. Vallásturisztikai szakirányú továbbképzés indul 2024. szeptemberében az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Jelentette be az intézmény vezetősége a Líceum kápolnájában tartott sajtótájékoztatón. A képzést az Egyetem Hazánk 6 meghatározó vallásturisztikai szereplőjével közösen valósítják meg. Magyarország vallási értékkincseinek bemutatása, a keresztény hithez kapcsolódó kulturális emlékek és turisztikai attrakciók népszerűsítése. Többek között ilyen célokkal indul útjára 2024. szeptemberében a 2,5 éves levelező tagozaton elérhető vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A témában tartott ünnepélyes sajtótájékoztatón Ternyák Csaba egriesek, az intézmény nagykancellárja úgy fogalmazott. Az Egri Főegyházmegye több szempontból is vonzó az ide látogatóknak, hiszen az egyházi értékek, a borvidék sajátossága, a történelmi és kulturális örökségek miatt is sokan keresik fel szűkebb hazánkat. Az idegenvezetői munka mindenhez elengedhetetlen, melyet új szintre emel majd a szeptemberben induló vallásturisztikai szakirányú továbbképzés. Az egriesek örömmel számolt be arról, hogy az elmúlt években számos felújítás valósult meg a vármegye székhelyen, amelyek nem csak az emberek javát, hanem Isten dicsőségét is szolgálják. Elmondta, a napokban 5 év után először misézett a megújult egri bazilikában. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona beszédében kiemelte. Az egyetem feladatának tekinti a kulturális értékek megőrzését, megismertetését és fejlesztését. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora elmondta. Magyarországon a kulturális örökség nagy része vallási jellegű, és ehhez intenzív turisztikai tevékenység kapcsolódik. Az ágazat dinamikus fejlesztése pedig elengedhetetlenné tette, hogy a hozzá kapcsolódó szakemberképzés is megvalósuljon. A rektorasszony kiemelte, az egyetem a vallásturisztikai szakirányú továbbképzés elindításával is szeretne hozzájárulni a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv által kitűzött célokhoz, a kereszténység nemzetmegtartó szerepének erősítéséhez, valamint a kulturális adottságok és örökségek elismertségének növeléséhez. Nacsa Lőrinc a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztos kiemelte. A kormány támogatja az egyház értékmegőrző munkáját. Elmondta, az EGRI Egyetem nagy felelősséget vesz magára a 2,5 éves képzés elindításával, amelyhez a kormány egy egyedi ösztöndíjrendszer elindításával szeretne hozzájárulni. Felújították a dormándi temetőben álló nagy keresztet, melyet Varga Pál esperes szentelt meg. 192 éve állított, és most 5 millió forint pályázati pénzből felújított nagy kereszt megszentelésén jelen volt Rajna Kálmán, a település polgármestere, és Pajtók Gábor a térség országgyűlési képviselője is. A kereszt felújításáról Rajna Kálmánt, Dormánd polgármesterét hallják.
Nagyon indokolt volt, mert nagyon veszélyesé vált az előző kereszt. Annyira hullott a kereszt felső része, hogy hiába javítottuk többször is, hogy nagyon darabok is estek le belőle, és hát veszélyeztette a temetőbe látogatókat, és úgy gondoltuk, hogy mindenképp keresünk rá egy lehetőséget, hogy ezt teljes egészében felújítsuk, megújítsuk, és így, mint egy látható is, egy vadonatúj kereszt ékesíti a temetőt.
Mi van a lepel alatt? Ezt tudom, hogy titok, de talán amire az adásba kerül vasárnap, már leleplezték a keresztet.
Hát gyakorlatilag nagy titok nincs alatta, ugye a posztamensnek a része is, ami ugye föl van csiszolva, mert a posztamens ugye az régi maradt, tulajdonképpen átújították, felújították az építők, és csak hát nyilván beburkoltuk, hogy azért mégis legyen egy olyan ünnepi jellege ennek a dolognak, hogy mégis egy új kereszt áldás történik, és akkor adjuk meg ennek a módját.
Egy-egy ilyen keresztnek, vagy konkrétan ennek milyen szerepe van a temető életében?
Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van, hiszen nem csak ünnepek alkalmával, húsvét, vagy karácsony, vagy a feltámadás időszakában, vagy bármikor jönnek ide az emberek, hanem azért mindig ide jönnek, látom az embereket, helyeznek el rajta kisebb-nagyobb tárgyakat, kis kereszteket, találtunk rajta olvasót. Tehát érdekes dolog ez, hogy azért bizonyos mértékig ennek tárgyi és szellemi értéke van itt ebben a temetőben.
Nem csak a nagy kereszt újult meg, hanem kisebbek is. Kiké?
Igen, hát itt a kereszt mellett található még Dormánd alapító családjainak a régi emlékei, és ez 4 olyan kereszt, ami igen régi állapotban volt, és az építők ezt nagyon rendbe hozták, felcsiszolták, megtakarították, és egy teljesen új lábazatra helyezték, ezáltal is még méltóbb helyet kaptak ezek a régen elhunyt személyek, akik előtt a község így módon is tisztelek.
Papszentelés lesz az EGRI Bazilikában. Ternyák Csaba érsek június 22-én szombaton délelőtt 10 órakor Adolfo Enrique Parra Molina, Gyarmati Valentin, Kubik Zsolt, Lestál Balázs, Muhari Máté, Novák Lajos és Szedmák Zoltán diákónusokat áldozó pappá szenteli. A Szent Misét a Szent István Rádió élőben közvetíti. A papszentelés előtt álló diákónusok minden esztendőben ellátogatnak Miskolcra, az egyházmegye legnagyobb városába, hogy ott közös szentmise keretében együtt imádkozzanak a hívekkel a szentelésüket megelőző napokban. Így történt ez idén is. A szentmisét követően a 7 diákónus beszámolója tanúságtétel erejével hatott. Bemutatkozásuk a kor társadalmi metszete is volt egyben. Van közöttük roma származású, van, aki egyetem után jött a szemináriumba, van, aki az általános iskolával együtt vált katolikussá, van, aki Kolumbiából jött, van, aki Németországból tért haza. Miskolcon 11 plébánia található, ezért nagy valószínűséggel a közeli években közülük többen is megfordulnak káplánként a városban. A mindszenti templomban rendezett bemutatkozásukat még bensőségesebbé tette, hogy köztük volt az a diákónus is, aki ahhoz az egyházközséghez tartozik, és alig 2 hét múlva mutatja be első szentmiséjét a mindszenti templomban. Egésznapos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszter templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében június 25-én, kedden, 9 órától este 6 óráig. Mindenkit szeretettel várnak. Az országos roma zarándoklat Mátra Verebély Szentkúton július 6-án 9 órakor kezdődik, amelyet Székely János püspök atya, a Roma Pasztorációs Bizottság elnöke vezet. A zarándoklat főcelebránsa és szónoka Ternyák Csaba egriesek lesz. A nyári roma zarándoklatot 2003 óta megrendezik, 6-800 fő részvételével, állandó helyszíne Szentkút lett. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek hívek. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat július 18-a és 21-e között lesz, amely már 42 éves múltra tekint vissza. A nyitó szentmiséjét idén Ternyák Csaba érsek mutatja be. Az ország legnagyobb katolikus ifjúsági találkozóján a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az előzetes regisztráció június 20-áig tart. A tavalyi Máriás évük után Szent József lesz a középpontban idén. A motto: József az igaz ember. Több mint 60 szenteket ábrázoló liturgikus szobor látható az Egriesseki Palota turisztikai látogatóközpont legújabb Fába vésett szentek című kiállításán. Demeter József szobrász fafaragó vésője alatt készült szűzanya ábrázolások, árpádházi szentek, a keresztúti stáció, a 12 apostol és megannyi szent szobra látható a palota termeiben. A művész az elmúlt 25 év munkáiból válogatott. Ilyen távlatból is van olyan alkotás, ami szívéhez legközelebb áll, ez pedig a Csíksomlyói Mária. Demeter József szobrász fafaragó alkotásai a Mátra Szent Imrei templomban is láthatók, és az ország, valamint Európa számos helyén. Dobák Gábor Mátra Szent Imrei plébániai kormányzó megnyitójában Szent II. János Pál pápa szavait idézve úgy fogalmazott: az igazi művészet kalauz elvezet mindannyiunkat Istenhez. A kiállítás augusztus végéig látható. A Dicsőítő Sziget Keresztény Könnyűzenei Fesztivált a Budapesthez közeli Sziget Monostoron június 23-án harmadik alkalommal rendezik meg. Idén 8 előadó koncertjével, mintegy 24 további formáció közreműködésével, zenész szentmisével és istentisztelettel, pódiumbeszélgetéssel várják az érdeklődőket az utolsó tanítási hét vasárnapján reggel 9 órától.
Kedves hallgatóink, korásti hírmondónk végéhez értünk. Grunda János riporter, Sinkovics Andrea a szerkesztő, Somogyi Márton és Tompos Péter technikusok nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Bércesi Andrást hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a korásti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
A női röplabda extraligában szereplő Fatum Nyíregyháza bejelentette Natasha Kalkins szerződtetését. A harmadik helyen zárta a Torma Ágnes U20-as röplabda bajnokságot a Nyíregyházi Sportcentrum leánycsapata. A Mozdulj Debrecen sportolást népszerűsítő kezdeményezéshez városszerte csatlakoztak az iskolák. A Tarpa csapata nyerte a labdarúgó Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kupa döntőjét. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A női röplabda extraligában szereplő Fatum Nyíregyháza bejelentette Natasha Kalkins szerződtetését. A 186 cm magas kanadai feladó átló az amerikai egyetemi bajnokságot követően évek óta Európában légióskodik, a mögöttünk hagyott idényben a lengyel ligában szereplő Tarnov együttesét erősítette. A harmadik helyen zárta a Torma Ágnes U20-as röplabda bajnokságot a Nyíregyházi Sportcentrum leánycsapata. Erdősné Balog Erika vezetőedzőt hallják.
Pénteken játszottunk első körbe az MTK, délelőtt az MTK csapatával, ott szoros mérkőzést játszottunk, 3-1-re sikerült nyernünk, majd délután pedig a Békés Csaba csapata következett, ahol 0-2-ről tudtuk megfordítani, és sikerült 3-2 arányban győznünk. Így csoport elsőként ugye már 4 között voltunk, és akkor szombaton este 7 órakor az utolsó mérkőzést játszottuk a további elődöntőbe jutott csapattal, aki ismét az MTK lett, és azon a meccsen sajnos nem sikerült megismételni a pénteki teljesítményünket. Nagyon görcsösen akartuk ezt a győzelmet, végül 3-1-re kikaptunk az MTK-tól. És ezt követően jött a bronzmérkőzés. Először én egy kicsit féltem tőle, hogy ez az elődöntőnek az elvesztése rányomja a bélyegét a lányok teljesítményére, de nem, mert hál' Istennek nagyon összeszedetten, nagyon szép játékkal sikerült 3-0 legyőzni a Békés Csabát, és így a miénk lett a bronzérem. Összességében elégedett vagyok, persze az ember mindig gondol arra, hogy ha, a sportban nincs ha, ugye ez is egy tanulási folyamat, meg kell tanulnunk nekünk is azt, hogy ha elődöntőben vagyunk, akkor hogy kell készülni, ha újra játszunk egy olyan csapattal, akit már megvertünk, azt hogy kell még egyszer újra megvenni, amit sikerült ugye a Békés Csaba ellen, mert gyakorlatilag itt mi csak az MTK-val és a Békés Csabával kerültünk össze, és egyértelműen mi csoportunk volt a sokkal erősebb, hiszen a második, harmadik és negyedik helyezett csapat is innen ebből a csoportból került ki.
Beszélt az Újpestről is, akik megnyerték a tornát.
Ezen a hétvégén egyértelműen ők voltak a legjobbak, bár mi is nagyon szerettünk volna, hogyha velük megmérkőzzünk a hétvége folyamán, illetve ők is, mert ugye az MTK is azt nyilatkozta, hogy a végső győzelemre is esélyes Nyíregyházát tudták legyőzni a döntőbe jutásért. Ez az egy hiányérzetem van, hogy a győztes Újpesttel nem tudtunk játszani, nem tudtunk megmérkőzni, és valójában nem tudtuk lemérni magunkat, hogy hozzájuk képest hol tartunk. Én úgy gondolom, hogy nagyon színvonalas mérkőzéseket játszottak a csapatok, tehát, hogy élvezetes volt. Hál' Istennek nagyon sok szülő elkísérte a vendégcsapatainkat is, de a nyíregyházi mérkőzésen pedig úgy éreztem magam, mint egy felnőtt bajnokin, mert szép számmal kirátogattak a röplabdát szeretők, és buzdították a lányokat.
A napokban Miskolcon rendezték a Tatár Mihály országos röplabda diákolimpiai döntőt, ahol a MEAVC U15-ös fiú csapata a bronzérmet szerezte meg. Jakú Imre edzőt hallják.
Tehát ha összességében nézzük a képet, akkor ez volt a reális, és kicsit erre is készültünk, hogy ez hazai közönség előtt, ugye hazai rendezés sikerült megszerezni, hogy azért egy érem az ott legyen a végén a nyakunkban, tehát ez a harmadik hely ez meglegyen. Az egész év folyamán, amit felépítettünk, az elég jól működött. A srácok, tehát amit próbáltunk neki megtanítani, mint taktikai, meg technikailag, az egész jól elsajátították. És itt az utolsó 2-3 hétben tényleg mondhatjuk ezt, hogy ezt már sokszor említettük, hogy a finomításon van, a csiszoláson van a hangsúly, hogy valóban ennyit kellett beletennünk, hogy egy picit összehangolni még jobban azt a gépezetet, hogy működjön, a technikát egy nagyon kicsit finomítani, és tehát valahol ez az eredmény ennek köszönhető, hogy egész évben jól működtek a társaságok. Ugye volt, aki a 17-ben is szerepelt, a 17-es bajnokságban is ugye résztvevője volt, tehát azért ők ott még keményebb terhelést kaptak, megtapasztalták ugye a még gyorsabb szituációkat, reakciókkal, még gyorsabb reagálást kellett ugye rá eszközölniük ahhoz, hogy ugye ott is hatékonyan sikeresen működjenek, és ugye ezt pláne tudtuk itt kamatoztatni. Tehát én azt mondom, hogy itt az egész éves megfelelő és jó munka érett be, és adattuk le ennek a gyümölcsét. Amit én láttam rajtuk mérkőzés közben, amit ők itt most átéltek, hogy ilyen hirtelen ilyen kisfelnőtt játékosok lettek, átérezték ennek az egésznek a hangulatát, hogy egy felnőttbe, egy extraligás mérkőzésen a felnőttek között, hogy mégis hogy az a szurkolótábor, ami most fentről biztatta őket, az egész ugye a speaker által bekommentált mérkőzés előtti szituációk, hogy bemondták a nevüket. Ez őket nagyon motivált és feldobt, és azt jó volt látni, és bízok benne, hogy ezt ők most átértékelték, átérezték, és ezt fogják tudni vinni magukkal, mert tehát úgy gondolom, hogy itt most ők nagyon nőttek ebben. És ez kell ahhoz, hogy a későbbiekben, még akár aki ugye U17-ben marad, de van, aki ugye már U20-as lesz, meg akár egy-két év, és ugye már ott kacsöngatnak az extraliga a felnőtt csapat kapuján. Tehát, hogy ezeket most megtapasztalták, én úgy gondolom, ez az előnyükre kell, hogy váljon, ezek így majd későbben tudnék a hasznosítani.
Végül Varga Lászlót, a MEAFC szakosztályvezető helyettesét hallják.
Az országos döntő kimenetelét tekintve teljesen jól alakult a történetünk, harmadik helyen zártunk, ez egy kimagasló eredmény maga az egyesület, illetve a fiúk számára is, hisz igazából az év elején raktuk őket össze egy csapattá, úgy kovácsolódtak össze. Én látom bennük a fejlődést, van potenciál bennük, kicsit még a technikai dolgok rá kell feküdni, most jön egy magasabb korosztály mindenki számára, hisz ezt a korosztályt már kinőtték. Jön egy magasabb korosztály, amiből még többet kamatoztathatnak a tudásukból, illetve még többet tanulhatnak, és csillagosség a határ számukra is. A felnőtt csapatban mindig van hely, bármely felnőtt csapatban lehet nekik helyet találni, hogyha a fejlődésük és a tudásuk megfelel hozzá. Edzői szemmel, amit beletettek munkát a fiúk, és segítettük őket, illetve a magasabb korosztályos fiúk lefelé segítettek, a fejlődésüket segítették. Én azt mondom, hogy ez a harmadik hely volt az, ami reálisan elérhető volt számunkra, és ezt hozták is a fiúk jó teljesítménnyel. Ez a csapat így, ahogy van, korosztályt fog váltani, és együtt mennek tovább egy korosztályjal feljebb az U17-es korosztályba. Jobban össze tudnak szokni. Tehát most már nagyjából kezdik ismerni egymást, hogy ki hogy mozdul, ki hogy reagál bizonyos dolgokra. Ezt még tovább kell fejleszteni, ezt még tovább kell mélyíteni, és akkor lesz egy igazán csapat összhang közöttük, amikor igazából álmukból felkeltve is fogják tudni, hogy a másiknak mi lesz a reakciója, vagy melyik az a labda, amire el fog mozdulni, vagy nem fog elmozdulni. És a röplabda sajnos ilyen, hogy holtig tanul az ember ebbe is, tehát bárki lehet jó játékos, de sosem lehet teljesen tudásánál, és nem lehet teljesen profi a tudásában. Ebben a csapatban láttuk a potenciált, tehát látjuk bennük a fantáziát, és már most vannak közöttük olyanok, akikkel úgy számoltunk, hogy az U20-as korosztályba is, illetve a felnőtt csapat környékére is kicsit odaengedjük őket, hogy tapasztalják meg milyen is az az edzés légkör, az a mérkőzés légkör, legyenek ott, tapasztalják az öltözői hangulatot, az utazásokat a felnőtt csapattal. És én azt mondom, hogy ebből a 13 fős keretből, aki most az U15-ös döntő játszott, egy 4-5 főre azt tudom mondani, hogy a felnőtt csapat magját adhatják, 3-4 éven belül, vagy 4 év múlva, hogyha beleteszik azt az áldozatot, azt a munkát, amire szükség van ehhez.
A Mozdulj Debrecen sportolás népszerűsítő kezdeményezéshez városszerte csatlakoztak az iskolák. A tanév megkoronázásaként Mozgás Karnevál néven rendeztek sportnapot a diákoknak az Olán Gábor utcai sporttelepen. Pap László polgármestert hallják.
44 iskola, általános és középiskola kapcsolódott be oktatási intézmény ebbe a programba már az elmúlt időszakban, tavaly ősztől kezdődően, ami azt jelenti, hogy egy nagyon jó alap a tovább lépéshez, a fiatalokat sikerült mozgásra ösztönözni, mozgásra bírni, és hát egy mozgáskarnevál ötlete fogalmazódott meg a szervezőkben, június 2-án kerül majd sor erre a nagyszabású rendezvényre.
A Mozdulj Debrecen mozgalom 70 ezer embert mozgatott már meg a városban, az iskola program pedig heti 2 mozgásfejlesztést nyújt a diákoknak, szakmai koordinátoroknak. Széles Diana alpolgármestert hallják.
És azt látom, hogy ez egy nagyon-nagyon jól sikerült mozgásfejlesztés, amit igazából szakmai részben is szeretnénk segíteni a Mozdulj Debrecennel, és ez a hosszú távú tervünk is, hogy ne csak a mozgásfejlesztő órákon legyen szeretett a mozgás, hanem a testnevelés órákon is.
Most pedig Becski Andrást, a Debreceni Sportcentrum Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Rengeteg olyan eszközt hozunk, amely készségeket fejleszt, gyorsaságot, egyensúlyt, ninja parkok, célba rugó, célba dobó eszközök, vízifoci, élő darts, tehát nagyon-nagyon sok olyan eszköz, amivel szeretnénk szintén a sportolást, az egészséges életmódot, a játékot népszerűsíteni.
A Tarpa csapata nyerte a labdarúgó Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kupa döntőjét. Gári Hárdot, az együttes csapatkapitányát hallják.
Tudtuk, hogy egy erős ellenfél lesz a döntőbe, ezért tudtuk, hogy nehéz lesz megszerezni az első gólt. Ez így is volt, középen folyt a labda, voltak az első félidőben is lehetőségeink, sajnos nem sikerült berúgni a helyzeteket. Aztán éreztük a másik félidő végére már, addig-addig fogunk menni, hogy egyszer ez össze fog jönni, úgyhogy hál' Istennek ez sikerült is.
Most pedig Matévi Csabát, az ellenfél Újfehértó FC elnökét hallják.
Elsősorban gratulálni szeretnék a csapatomat, mert amit tudtak, megtettek a pályán. Sajnos 4 sérültet is le kellett cserélni, mert meghúzódtak, de ennek ellenére úgy értem meccsben voltunk, csak gratulálni tudok Tarpának, mert egy igen jó csapattal játszottunk, aki mindenki ugye nem azért vezeti a bajnokságot, hogy ilyen, meg heti 5-6-at edzenek, így csak gratulálni tudok Tarpának. És büszke vagyok a fiúkra, hogy ennyi sérült, el idáig eljutottunk, menjünk tovább, csináljuk a dolgunkat, és remélem még sok ilyen sikerben lesz részünk. Próbálunk fejlődni, fejleszteni még, de attól függetlenül mindig egy top csapatok voltunk azért, mióta én 10 éve itt vagyok, azért mindig az élbajban vagyunk. Építkezünk tovább, csináljuk tovább a munkánkat, és szeretnénk helytállni a megye egybe.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.